Időkben élünk, amit sem emberek, sem társadalmi csoportok nem tudnak megváltoztatni. A világ annyira gonosz lett, és annyi mérhetetlen gonoszság van benne, amit nincs olyan ember és nincs olyan politika, hogy tök mindegy most ki fog győzni Franciaországban, hogy van a választás. Tök mindegy, hogy ki fog győzni majd jövőre Magyarországon. Bizony, azt láthatjuk, érezhetjük az elmúlt 20 évben is, hogy tulajdonképpen vannak árnyalatnyi különbségek, lehetnek finomítások, de alapvetően a fő folyamatokban nincs változás. A Biblia azt tanítja, és Jelenések könyvének úgy gondolja, hogy nagyon fontos üzenete, hogy Istennek igenis van egy terve a helyreállításra, de ezt emberek nem tudják megtenni. Csak Isten tudja megtenni, és erről szól a Jelenések könyv, és ennek a részleteit szeretném beolvasni. De hadd kezdjük az igével, és egy picit szeretném bekötni a múlt heti tanítást a mai alkalomra, és megint újra felolvasom, nagyon kevés párhuzam lesz, csak néhány százalék, de a fontos dolgokat szeretném újra felolvasni. Kezdjük a legelsővel. Jelenések könyve 1.1. Újra felolvasom, mert ez a mai napnak is nagyon fontos üzenet lesz, és utána megyünk tovább. Így kezdődik. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. És amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldog, akik hallják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Ugye maga János mondja, hogy ezek profétai igék, tehát igazából én úgy gondolom, hogy mi is ezt értelmezünk. Tehát megpróbáljuk az idősíkot valamilyen módon fel, és ez azért is szeretném megtenni, mert itt volt néhány olyan félretett a dolog a múlt héten is, és szeretném teljes egészében tisztába tenni, és le is írtam, mert most szeretném is elmondani, hogy hogy van ez. Tehát a Jelenések könyvében igenis van egy nagyon-nagyon szigorú idővonal, és bizonyos eseményeknek meg kell történnie, mielőtt a következő, utána való részek előjönnek. Ugye a Jelenések könyvét együtt kell mindig értenünk, együtt kell olvasnunk a Dániel könyvével is. És a Dániel 11.22-ben szó van egy szövetség fejedelméről. És tulajdonképpen, hogyha a Dániel könyvét és a Jelenések könyvét együtt értelmezzük, és együtt is kell, akkor tulajdonképpen nagyjából azt lehet látni, hogy az Antikrisztus a szövetségnek ez a fejedelme. Nagyon sok olyan profécia van, és nagyon sok olyan értelmezés van, ami összeköti a Jelenéseket a Dániel könyvével, még pedig úgy, hogy amikor az Antikrisztus uralkodásának 7 éves uralkodása van, ami 2-3,5 évből áll, erről beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy az első 3,5 részét értelmeztük, de nagyon sokan egyetértenek abban, és így úgy gondolom, hogy ez igen ide tartozik, hogy az Antikrisztus uralkodásának megkezdését gyakorlatilag egy olyan szövetség kötés fogja megelőzni, ami arról szól, hogy a zsidóknak megengedik, hogy felépítsék a templomot. Nem tudom, tudjátok-e, erről még nem nagyon beszéltünk, és a hírek sem erről szólnak, de egy kicsit foglalkozik ezekkel az időkkel, akkor az pontosan tudja, hogy Izraelben már nagyon régóta, igazából sok száz év óta, de az utóbbi időben nagyon-nagyon felerősödött az a mozgalom, hogy készülnek a templomnak az újjáépítésére és a véres áldozatoknak az újravaló elindítására. Teljesen ki vannak képezve papok, teljesen ki van képezve az Ószövetségben leírt minden, az eszközök megvannak. Tehát tulajdonképpen az időre várnak. És az, ha valaki picit is ismeri gyakorlatilag az eseményeket Közel-Keleten, hát én úgy látom, hogy az, hogy a zsidók a templomot az eredeti helyen felépítsék, hát valamelyik kicsit várni kell. Hát most hogyha azt megtennék, ugye abban a pillanatban kitörne a világháború, minden, tehát jelen pillanatban emberi ésszel, legalábbis számomra a jelen helyzetben teljesen elképzelhetetlen, hogy megtörténjen. De ennek ellenére a proféciákban ez van, hogy az utolsó időknek az a része, amely a Jelenések szól, az gyakorlatilag azzal fog megkezdődni, hogy az Antikrisztus megerősítés aláír a szövetséget. Az a világ uralkodó. Tehát ezt, hogy gyakorlatilag Jeruzsálemben, azon a helyen, ahol volt, ahol most mi van, az alaszt a mecset áll. Hogy azt a mecsetet valaki már eldózelolja, és oda felépítsen egy templomot, hát ha valaki ezt mondaná, az biztos minden mondaná, csak normálisan nem. Márpedig a Jelenések könyve erről szól, és a Dániel könyve erről szól. És ezt ki tudná megtenni? Az a világ uralkodó, aki totálisan uralkodik a világon. Mert most egyelőre nagyon sok előkörmény, mind nagyon sok előközpont van a világon. Azért látjuk, vannak különféle fajsúlycsoportok, de egyelőre még nincs meg. És ezért is van az, és hogy egyfolytában erre törekszik sok ember, most igyekszem úgy mondani, hogy lehetőleg nem vagyok olyat, ami nem állja be a helyét, kérdező vezetését ebben. De tulajdonképpen az egésznek a lényege az, hogy valóban ezt az állapotot lehet várni, van, aki fél tőle, ugye arról beszélhető, hogy a Jelenések könyve az egyben a reménység könyve is, hiszen az új világnak a teremtéséről szól igazából, nyilván előtte nagyon sok megrázkodtatás lesz. De hogy miért van ez, és hogy miért erősítik sokan, és ma azt tudjuk, hogy most ha csak a földi részben gondolkodunk, hogy vajon vannak bizonyos erők, most nem menjünk bele, hogy kik ezek az erők, de vannak bizonyos erők, akik nagyon óriási dolgot tesznek azért, hogy ez a világodalom, ez az egy pontból irányított világ. Vajon miért van ez, ezen gondolkodtatok el? Kik ezek, és miért teszik el? De most nem fogunk belemenni, szándékosan nem szeretnék belemenni, de ha belegondolunk abba, hogy igenis van ilyen, aztán abban egyetértünk, hogy a világot rettentesen tolják és nyomják egy bizonyos irányba, és ez az irány pontosan ez, ami Jelenések könyvében meg van írva, a világ uralmi rendszer, amit egy pontból irányítanak. Ennek tulajdonképpen egyetlen egy magyarázata van, hogy a templomot máshogy felépíteni nem lehet. Ez lesz a vége. Tehát minden, amit a recsegő okok is, minden, ami a háttérből irányítja a világot, mert rengeteg minden jelenti háttérből szemben, mindenki egyetért, arra megy, és ez azért fontos jel, hogy senki ne legyen elhitetve, hogy amíg ez meg nem történik, addig ez nem fog megtörténni. A Jelenések könyvéről beszélünk most szerint. Hát most tényleg jelen pillanatban ez elképzelhetetlen, de egyszer meg fog történni. Szóval azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen az Antikrisztus aláír a megerősített szövetséget, ez a Dániel 9.21-ben van egy leírva, innen indul el az Antikrisztus 7 éves uralma, amikor ez megtörténik. Ez még messze van. Legalábbis úgy érezzük, de bármikor volt már ilyen a világtörténelemben, ilyen volt a kommunizmus bokása is, aki benne éltünk, azt hittük, hogy soha nem lesz vége, aztán pikpak olyan gyorsan összeomlott, hogy csak győztünk nézni a fejünkből. Ugyanez megtörténhet itt is. Tehát ez nagyon fontos, ez az első jel. Ez nem közvetlenül a Jelenések könyve, de a Dániel könyvének és a Jelenések könyvének a kombinációjából nagyon-nagyon sokan írtak könyvtár, írdalma ennek, Ádám Júzt és te is meg ti is, mindegy hallottak erről, hogy ez lesz az első idő, és tulajdonképpen ez lesz az a pont, amikor az Antikrisztus aláírja ezt a szövetséget, óriási hatalma lesz nyilván, hogy ezt meg tudja tenni, és innen indul el az ő uralkodásának a 7 éves, ugye ez 2x3,5 évről beszélünk, csak az első 3,5 évről beszéltünk, de ez 7 éves uralmat jelent, és tulajdonképpen ez a rossz hír ebben, vagy lehet, hogy jó hír is, attól függ, honnan nézzük, hogy ennek a világrendnek ez az utolsó 7 éve, amikor ide elérünk. Van egy olyan, ez szintén nincs ígérve alátámasztva, de nagyon sok helyről közvetve ki lehet számítani, hogy tulajdonképpen amikor a stratum elindul, a templom újjáépítés az kb. 8-9 hónap alatt felépül. Ez ilyen különféle számítások vezették le, de nagyon gyorsan, ha belegondolok, hogy ez milyen rövid idő, meg lehet tenni, ugye ennek senki nem vett kétsége felől, de kb. 8 hónap alatt felépül a templom, és és mindez az első, tehát az Antikrisztus uralkodás az első 3,5 éves időszakában történik meg. És ugye azt is lehet tudni erről az időszakról, tehát ugye a 7 éves uralkodásnak van két nagyon fontos, egymástól nagyon erősen elkülönített szakasza, van a 3,5 évnek az első szakasza, és ez a szakaszáról a Jelenések könyve több ponton ír, tulajdonképpen azt is üzeni, és abban is az igen nagyon sok részében benne van, hogy nagyon sok olyan angyali kijelentés és soda fog történni a hívők életében, a múltkor Zsuzsival pont erről beszéltünk is, mondta, hogy ezt is említsük meg, ami megóvja azokat a hívőket, akik be vannak írva az életkönyvébe, hogy felkészítse valamilyen módon erre a nagyon nehéz, az emberiség történelmének utolsó hét évére. Tehát nagyon sok olyan csoda, angyali kijelentés és elragadtatás, mert elragadtatás az később lesz, mindjárt beszélünk arról, de csoda fog történni, és tulajdonképpen, hogyha ugye a jelenések könyvében szó van a hét trombitáról, a végső időknek a jeleiről, ez a jelenések 8-14-ben van leírva. És ott le van írva ugye a különféle trombita szok, erről mindjárt fogunk beszélni. De még egyet látni kell ebbe a kronológiába, ami fontos, hogy ugye a zsidó templomban megkezdődik az áldozat bemutatása, ez a Dániel 8-13-14-ben is le van építve, és ez 3,5 évig fog csak tartani, a jelenések könyve szerint. Ez pont éppen az Antikrisztus uralkodásának, a 7 éves uralkodása közepén van, és ekkor történik meg ennek a szövetségnek a megtörése, amit megkötött tulajdonképpen, ami ugye a világuralomra is jutott. De a 7 éves uralkodásnak a felén, a 3,5 éves időszakban megtörténik ennek a megígért és aláírt szövetségnek a megkötése, és mi történik? Beszünteti, tehát elindult ugye kb. 3 év alatt az égő áldozatok elindulása, megszüntetik az égő áldozatokat ebben a pillanatban, az ördög teljes egészében megszállja az Antikrisztus, felállítják az Antikrisztusnak a szép képmását, ugye erről szintén olvashatunk, és bevezetik a Fenevad bélyegét. Erről beszéltünk a múlt héten, tulajdonképpen ez a Dániel 9.27-ben van leírva, vagy a Máté 25.13-ban, vagy a Jelenések 13-ban is erről van szó, és ekkor van ez a bizonyos jel, kvázi az Antikrisztus uralkodásának közepén úgy érzi, hogy olyan hatalomban van, hogy ugye most belül a templomba, és Istennek kiáltja ki magát, és ilyen, ekkor szűnik meg a véres áldozatok. Ez egy olyan történés, amit jelen pillanatban nagyon nehéz felfogni, de ez mind benne van ebben a jelenések könyvében, ebben a kronológiában. És ugye azt is látni kell, hogy itt kezdődik el tulajdonképpen a nagy nyomorúságnak a 3,5 éve, és itt kezdődik el a egyháznak az üldöztetése, és az igazi egyház a pusztába menekül el, szóval jelenések 12. Hogy fogalmam végén összefoglalni, csak valamilyen módon szeretnék megnyitni néhány fejezetet. Hogy nézzük az igei alátámasztást. Szóval, hogy ekkor látta sátán, hogy levetedett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szül, de az asszonynak a nagysas két szárnyat adott, hogy a pusztában repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék egy időkig, és az idő feléig a kígyó erről jelenlétre. Ennek ugye egy nagyon alegikus képe van. A legértelmesebb magyarázat az, hogy tulajdonképpen a gyermek, akit meg ugye a szülő az az Izraelben, és akkor szokták az asszonyt, hogy a napba öltözött asszonyt Izraelnel azonosítani, és a gyerek, akit megszülő az egyház. És itt ebből lehet levonni ezt a következtetést. És ugye, ha az időrendi sorrendben nézzük, akkor ugye van a uralkodásnak a 7 éve, ami megkezdődik a templomnak az újjáépítésével, a véres áldozat bemutatásával, a közepén van a szövetség megtörése, és az első 3,5 évben tulajdonképpen ugye folyamatosan épül ki ez a világuralom, az Antikrisztusnak az eleje, és ugye ennek a 7 évnek a közepén érzi már úgy, hogy szinte mindent megtehet, és Istennek kiáltja ki magát, és nagyobbá teszi magát, mint az Isten. De amikor ez megtörténik, ugyan a pillanatban elkezdődik Isten ítéletének a kezdete az Antikrisztusnak a birodalmán, ezt nevezzük a nagy nyomorúság évének, és ehhez jön a 7 trombita szó, ami jelenések könyvében van szó. És ugye a 7 trombita szónak, most nem fogom még felolvasni, de az igehelyek itt vannak, és mindenképpen, ahogy mondtam, egyszer nincs rá idő, egy pár dolgot szeretnék csak felolvasni. Ugye az első trombita szó mire kezdődik? Jégeső, tűz lélel vegyítve, a földfák halmada és minden fű megég, és így tovább, nem szeretném ezt végigolvasni, olvastátok el a jelenések könyvében, és a lényeg az, hogy van a hetedik trombita szó jelenések könyvében. Ugye a hetedik trombita szó mit jelent? Hogy Jézus visszatér. Ez a jelenések 15-19-ben van, és ekkor ugye most a hét trombita szónak a csapásai, azok tulajdonképpen 3,5 évig tartanak. Szintén fontos, hogy a könyvolvasatán megtörténik. És amikor ez a 3,5 év megtörténik, ugye az első 3,5 évben volt a uralkodás felemelkedése, utána jön a Antikrisztus uralmának a csapásai, gyakorlatilag tehát a kezdettől fogva a 7. év végén ugye van a Krisztusnak a második visszajövetele, és itt van a szentek feltámadása és elragadtatása a 7. év végén. Tehát amikor a megszólal a 7. trombita szó, akkor van vége ennek a 7 éves uralomnak. Itt nem a jelenések könyvében, a Máté 24-29-31-ből olvasnék egy részt, ami teljesen ide vonatkozik. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után, ez a hét trombita szó nyomorúsága után van szó a Máté evangéliumában, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egyek tartó erői megremülnek. És ekkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az égfelhői nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonszóval, és összegyűjti az ő választottait a 4 jégtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Itt jön össze a Máté evangélium a jelenések könyvével. Ugye ez úgy hívjuk, hogy ez az első feltámadás. Ugye beszéltünk arról, hogy boldogok, akik részesek az első feltámadásnak. Tehát ebben az időpontban, a 7. év végén, Krisztus visszajövetelekor történik meg az első feltámadás, és nagyon fontos, hogy ekkor történik a szenteknek. Kik a szentek? A mártírok, és akik nem imádták a fenevadot. Ez szintén a jelenések könyvében van. Tehát az eddig elhunyt mártírok, és azok, akik ebben a 7 évben éltek, és nem imádták a fenevadot, és nem vették fel a bélyegét, ekkor történik a feltámadása és elragadtatása, ez az úgynevezett első feltámadás. A jelenések könyvéről olvassuk, 26-os fejezet. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. És ugye itt jön az a szakasz, amikor ugye Krisztus visszajövetele első feltámadás, utána jön az 1000 éves királyság. Ugye ez ami nagyon kulcsmondata az egész jelenések könyve értelmezésének, mert ez volt, amit legtöbbet és leginkább félreértelmeztés. Hogy mikor van az 1000 éves uralom? Ugye beszéltünk a múlt héten arról, hogy van, aki ezt úgy értelmezte, hogy a kvázi az első 1000 év volt ez, de a jelenések könyvét megnézzük, akkor erről szó sincs. Tehát a Krisztusnak a második eljövetelénél után kezdődik el az 1000 éves uralom. És úgy, ugye utána azt is olvassuk, hogy van egy 75 napos időszak, ami el fog következni. És a 75 napon ugye Jézus és a szentek, picit megyünk még vissza, itt az előző időszakban kicsit visszarendezzük a dolgokat. Tehát amikor megtörtént a második 3,5 év, utána van egy 75-os időszak, amikor a történik az bizonyos bárány vacsorája. Mindjárt ezt is meg fogjuk nézni. És amikor eltelik ez az időszak, akkor van a szentek elpusztítják az Antikrisztus seregeit az almegadói csatában, és a sátán megkötöztetik. Ez a jelenések 22-3-ban van, de a sátán itt még nem pusztul el, csak fogságba megkötöztetik. És utána jön ez a bizonyos 1000 éves béke időszaka, a millenniumnak is nevezik ezt, Krisztusnak az 1000 éves uralkodása a Földön, ami jelenések 24-ben van leírva. És fontos, hogy Jézus és a szentek uralkodnak a millenniumban, és ekkor jön el a Krisztus királysága a Földön. És utána, amikor ez megtörténik, akkor az 1000 éves királyság után, van, amikor egy kis időre, így ír a jelenések könyve, a sátán újra elhullatik a fogságból, nem tudjuk pontosan, hogy az idő mit jelent és mekkora időszakról van szó, és ez idő alatt a sátán ismét elhiteti a nemzeteket. Az Jelenések a 28-ban van megírva. Ekkor történik meg az utolsó háború, Gog és Magog csatája a sátán és a szentek erői között. És ekkor van ez, hogy tűz száll alá a mennyből, megemészti a föld felszínét és az atmoszférát. Az Jelenések a 29-ben van. És ekkor, tehát az 1000 éves királyság után történik meg az összes halottnak a feltámadása, ugye akik nem részesültek az első feltámadásában, és az utolsó ítélet. Ez is egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy ennek a helyét megtaláljuk. Ez a Jelenések 20-11-15-ben van leírva, ugye a nagy fehér királyi trónszékről van szó, és ugye ekkor nyitatik meg az életkönyve, és ugye úgy szól, hogy a tűznek tovább vettetik a halál és a pokol, és ez a második halál. Ugye erről beszél nagyon sokszor az ige. A második halál tűztava. Ha valakit nem találnak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tovább vettetik. Ez a Jelenések 20-10-ben van leírva. Ugye ez az időszak, amit a Jelenések 20-10-ben írunk, ekkor van az, hogy a sátán és minden gonosz vettetik a pokolba. És ezután, nem így összefoglalom, mert egy picit talán nehéz is nem megérteni, de elmondom először az összes részt, és utána itt a helyzet is jól van. Ezután teremtetik új ég és új föld, Jelenések 21-1, és az új Jeruzsálem, ekkor az élet fájára és az élet folyójára olvasatok Jelenések 21-1-ben. Ugye, hogy szól ez, és olvasuk is fel az új ég és új föld, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Város, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, ímé az Isten sátora emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúlt. Trónuson ugye ezt mondta, ímé újjáteremtek mindent. Ez a Jelenések könyvének a vége, és tulajdonképpen a megváltási történetnek is a vége. Az új ég, az új föld, meg a megteremtése. Tehát van itt egy horizont, és akkor még egyszer összefoglalnám az időhorizontot, pontosan azért, hogy ezek eléggé exakt és eléggé egyértelmű dolgok a Bibliában. Tehát az első, Dániel könyvét is beintesztve, hogy az Antikrisztus megköti a szövetséget Izraellel, megígéri a véres államok elindítását, a templom újjáépítését, ez a kezdet. Innen indul az utolsó évtél. Ennek az első 3,5 éve az az időszak, amikor az Antikrisztusnak az uralma folyamatosan növekszik, egyre nő, és a uralkodásnak a közepén, pontosan a 7 évnek a közepén, 3,5 év elterjedés után annyira hogy is már megterik a magával, hogy kikjártam az Istennek belül a templomba, és gyakorlatilag ezzel nyilván a zsidók befejezik a véres állatnak a bemutatását, hiszen megszentsítették a templomot. Plusz, utána jön el az az időszak, amiről a Biblia úgy szól, hogy a nagy nyomorúságnak az ideje. Ez a nagy nyomorúság ideje szintén 3,5 év. És ekkor történik meg az, ami ugye le van írva a Jelenések könyvében, hogy a 7 angyal és a 7 trombita szó, talán fel is olvasték gyakorlatilag, talán érdekes lehet. Ugye az első trombita szóra fog megtörténni a jégeső tűz vére elejítve föld és a fák harmada és minden fű megsemmisül. Ugye a második trombita szó a nagy hegy a tengerbe vettetik, a tenger harmada része vérré változik, elég csúnya és szörnyű dolgok, de akkor is ezt írja Jelenések könyve. Tengeri lények és hajók harmada elpusztul. Az Jelenések 8-9-ben van. Ugye a harmadik trombita szó. A csillag leesik az égről, vizek harmada ürömmé változik, sok ember meghal. A negyedik trombita szó. A nap, hold és a csillagok harmada része elhomályosodik. Az ötödik trombita szó, a mélység kutyából feljövő sáskák kínozzák azokat, akiknek a homlokán nincs az Isten becsétje. hatodik pecsét, 200 millió lovas megöli az emberiség egy harmadát. Jelenése 9.3.21, és ekkor van a hetedik trombita szó, és ekkor van Jézusnak a visszatérése. Tehát ez a sátán uralkodásának utolsó kétharmada az, ami szörnyű időszak lesz, és ezt csak úgy lehet túlélni, és csak úgy tudják az igaz hívők túlni, hogy az első harmadban, amikor ez a jelenés, Isten felkészíti őket, és gyakorlatilag ugye az üldöztetés úgyis hatalmassá válik, és gyakorlatilag valamilyen mondom, ilyenkor az igazi egyház, igazi egyházban kivonulnak ebből a világból, hiszen élhetetlenné válik ebben a 3,5 évben a világ. És a 7 éves időszaknak a végén van ugye a Krisztusnak az eljövetele, a második eljövetele, aztán az első feltámadás, és ekkor van ez, hogy a bárány vacsorára, aki kivonulnak a bárány vacsorára, ekkor fog megtörténni. Utána jön ez a kvázi 75 napos időszak, amikor a Földön maradt, meg nem vártott embereknek igen szörnyű sorsa lesz. És amikor ez az idő, ez a 75 nap eltelik, utána jön az ezeréves királyság. És az ezeréves királyságról ugye ez a pozitív része a jelenés a könyvének, a Jézus és a szentek uralkodnak a millenniumban, utána jön megint egy rövid időszak, amikor ugye a sátán újra eloldoztatik, megtéveszti a nemzeteket. Ennek az idejét nem ismerjük, de ez egyetemben úgy van leírva a jelenés a könyvben, hogy ez egy viszonylag rövid idő, de nincs és nem is lehet semmilyen proféciából ezt kihámozni, és utána jön el az utolsó ítélet. Tehát nagyjából nem tudom, mennyire sikerült érthetővel mondani, ez le is van írva a irományban, talán jobban látszik, és utána az egésznek a végén van a végső győzelem. És a végső győzelem, ami tulajdonképpen a mennyország és az örökkévalóság kezdete. Tehát tulajdonképpen azt lehetne összefoglalásként megalapítani, hogy az előző alkalommal is beszéltünk, csak ugye akkor igazából ez az első, tehát a 7 éves uralkodásnak az első 3,5 évet emeltünk ki. Talán így most ezzel a horizonttal jobban átlátható, és segítséget jelent a könyvnek az olvasásához. Hogy a jelenések könyve az tulajdonképpen a látomás egy jövőről, az újjáteremtésről, és ami a jó hír az egészben, mint a rengeteg szörnyűség mellett, a bűn legyőzéséről, a Krisztusnak a visszajöveteléről, és a megtisztított Földről és a látomásról. Azért azt is látni kell, hogy azok a csapások, ugye, ami a jelenésekben le van írva, azok nagy részt azokra méretnek, akik a sátánnak a bélyegét viselték. Tehát tulajdonképpen az nem azt jelenti, hogy az egyháza üldöztetés vár, de ezek a nagyon-nagyon szörnyű dolgok tulajdonképpen ez az antikrisztus birodalmának az elpusztítására vannak. Ezt is nagyon fontos megérteni. Tehát továbbra is ezt kell, hogy lássuk, és ezt szeretném hangsúlyozni összefoglalást, hogy a jelenések könyve a reménységnek a könyve. Annak a reménységnek, hogy ezt a világot, amiben élünk, ez gyakorlatilag Istennek ez a terve, ami jelenésekben van jól, ez tudja valóban úgy megváltoztatni, hogy a Krisztus ezeréves királysága, utána az Istennek az uralma a Földön megvalósuljon. Tehát nincs az a ember, nincs az a politikai hatalom, nincs az a párt, lehet bármikor a hadsereg, nem számít a NATO, nem számít az amerikai elnök, lehet látni, hogy senki nem tud ezen a világban azokban a trendekre beavatkozni, ami lehet látni, mint egy mozdony, ami elindult, megy a sineken, és dübölök előre, de emberek nem tudnak semmit tenni. Tehát fontos, hogy lássuk, hogy a jelenések könyve az a reménység könyve, és ugye a jelenések könyvének a legfontosabb tartalma és üzenete, hogy Jézus és az evangélium győz a bűn és a halál előjelen. Annak ellenére, hogy ilyen szörnyű dolgoknak meg kell történniük. És ugye megint jöhetnek ugye a különféle emberek, hogy de miért engedi meg az Isten, stb. Ezek a különféle ilyen szöveget. Teljes egészen olyan, hogy ez egy ítélet. Ez egy ítélet, aminek el kell következni. És a másik, ami szinte nagyon fontos, hogy a győzelem alapja a Jézus közbenjáró szolgálata, és a megváltás tulajdonképpen ezzel ér célra, hogy a Bibliának az egész első könyvétől a végig könyvéig, ugye az emberiség történetéről, az ember teremtéséről, és az utolsó könyvben a megváltásnak a végéről ír, tehát a megváltásnak a folyamata megy végig a Bibliá, során, és a jelenések könyvének ez a része, ebben mutatkozik pontos egészében, hogy hogyan fog a megváltás célba kerülni. Most újra megismételném azt, amit a múlt héten beszéltünk, hogy mit tehetünk, és mi a legfontosabb tanulság ebből az egészből. Először az ígét felolvasom, a jelenések 2:10-ből, ugyanez, mint amit a múlt héten mondtam, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját, és van még egy másik jelenések 20:10-ben. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tavába vetették, jelenések 20:10. Tehát alapvetően ugye itt olvashattuk azt, hogy ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz, mert ennek az idejét senki nem tudja pontosan megmondani, de fontos, hogy senki el ne hitessen veleteket. Tehát fontos, hogy megértsük a jelenések könyvének ezt a kvázi dramaturgiát, hogy minek kell bekövetkezni ahhoz, hogy a jelenések megtörténjen. Ennek vannak bizonyos előzményei, és vannak bizonyos olyan feltételei, amik nem fognak megtörténni addig, amíg ezek rendben futottak. Ugye ami a talán tanulság és ami levonandó következtetés, ugye, hogy az ige arról is beszél, hogy Krisztus bizonyos embereket nem töröl ki az életkönyvéből. Van egy ilyen indirekt jelentése. Ez sok különféleképpen értelmezik, hogy ezek szerint mégis ki lehet valaki törölni az életkönyvéből. Most nagyon nem mennék bele, de a lényeg az, hogy a mi tervünk az, hogy ebben a nehéz választásban, ami tulajdonképpen valamikor el fog jönni, hogy a mi életünkbe vagy nem, azt nem tudjuk, de ezt azért olvassom fel, és azért kell beszélnünk erről, mert bármikor megtörténhet, és nekünk tudnunk kell ezt a kronológiai sorrendet, és tudnunk kell azt, hogy az Antikrisztus uralkodásának, ugye arról az, hogy senki nem vehet, senki nem adhat el, tehát nem mehetsz be a boltba vásárolni, nincs az Antikrisztus bieket. Ez egy olyan időszak lesz, amikor sok ember azt mondja, hogy hát a hit igazán megpróbáltatik, mert az, hogy valaki ne vásárolhasson, úgy gondolja, hogy az alapvető dolog, de a Biblia szerint nem. De azt mondja, hogy azok részesei az első feltámadásnak, akik nem vették fel ez az időszak alatt. És ez nagyon fontos. Ez a legrosszabb időszak, amiről múlt héten is beszéltem, ez 3,5 év. Nem az örökké valóság. Tehát ezért biztat minket az ige, hogy még akkor se tegyük meg, hogy a nagyon logikus lenne. Egy kicsit hasonló helyzet, mint a római birodalomban volt. Hogy amikor a kereszténység megalakult, erről is beszéltünk a múltkori alkalommal, de azt hiszem összefoglalásként nagyon idejövik el, ugye üldözte mindenki. Üldözték a zsidók iszonyatos erőkkel, és üldözte a római birodalom is. A római, hogy a zsidók miért, hogy azt tudjuk, hogy a római birodalom miért üldözte azt, hogy akkor volt, hogy Augustus császár kikiáltotta magát, hogy ő Isten. Ugye a Néló üldözte a keresztényeket, áttételesen ugye különféle dolgok, de Augustus császár egyszerűen azt mondta, kihirdette élő korába, ez nagyon sok róma is megkiakad, hogy ő Isten, és Istenként kell imádni. Tulajdonképpen, hogy ezt azért vezették a római birodalmat, a római birodalom hatalmas volt, akkor nagyon erős volt, és ez úgy mondta, hogy ezt fogja összetartani a római birodalmat. És nem sokat vártak el ettől, azt tudni kell, hogy a rómaiak viszonylag békén hagyták a leigazott területeket. Ugye a zsidóknak is meghagyták, hogy a vallásokat gyakorolják, sőt mindenkinek meghagyták, hogy a vallásokat. Tulajdonképpen ez az állammal szemben való engedelmességnek volt erre. Egy évben egyszer kellett megtenni bizonyos dolgokat, de tulajdonképpen mondható az is, hogy megcsinálom, megteszem, nem olyan nagy dolog, ez csak hagyom a békén. És mi történt ekkor? A keresztények mit csináltak? Nem voltak hajlandó, mert azt mondja, hogy csak egy úr van, azt pedig a Jézus Krisztus. És nem voltak hajlandók megtenni ezt a pici kis gesztus idézőjelben. És ezért volt, hogy a keresztényeket üldözték, és a keresztények Rómának az ellenségeivé is váltak. És ezért volt, hogy a római birodalom iszonyatos erővel üldözte őket. Nagyon hasonló dolog van itt az Antikrisztus uralkodásánál is. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy hát mégiscsak kell vásárolnom, azt a gesztus megteszem. De ezzel aki ezt megteszi, kizárja magát az életkönyvéből gyakorlatilag. És ezért nagyon-nagyon fontos az utolsó üzenetnél, mert ugye az üdvösségnek is ez a legfontosabb célja, hogy a világ újjáteremtése után az örökkévalóságban együtt élhessünk Istennel, Jézussal, és nyilván a feltámadt és üdvözült emberekkel. De ennek vannak bizonyos feltételei, és igazából én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, amivel szeretném befejezni a mai tanítás, jelenések 20-10-ban, ha valakit nem találtak beírva az életkönyvében, az a tűz tavába vetették. Ugyanúgy, mint az Antikrisztus, ugyanúgy, mint a Sátánt, és az összes olyan gonosz lelket, akinek ez lett a utolsó ítéletnél a sorsa. De a legfontosabb dolog az, egyrészt a kitartás, és gyakorlatilag az, amit még egyszer felolvasnék a jelenések 2-10-ből, hogy légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Nagyon nehéz idők ezek, amiről beszélünk, és mondom, hogy ha ezt a tanítást igazán meg akarjátok érteni, mert ez elég bonyolult, el kell mondani, és lehet, hogy egy kicsit nehéz is volt, de hogyha veszitek ezt a, most direkt mutattam több oldalt, mert ha hozzáolvassátok a jelenések könyvének azok a részeit, amit itt nagyon-nagyon sok helyen megjelöltem, akkor talán érthetővé válik ez a kronológia, és ez az időzítés, ami ugye a végső időre szól, és a jelenések könyvének az ugyanolyan olyan üzenete, amit nem lehet nagyon nem félreérteni. Ezek mind nagyon konkrét dolgok. A legtöbb tévedés és a legtöbb probléma ennek az értelmezéséből tulajdonképpen az 1000 éves királyságot megilletően történt, de ha behelyezzük ebbe a történetbe az egész jelenések könyvét, akkor rögtön lehet látni, hogy ez hogy illik bele az utolsó időknek a forgatókönyvébe. Tehát, amíg nem látjuk ezt az egyértelmű világuralmat, most ez még nem látszik, ez nem holnap fog megtörténni, nem egy hét múlva fog megtörténni, amíg a templom nem épült újra és nem épült a véres áldozatok, addig még nem kell aggódni emiatt. Én most úgy látom, hogy ez még nagyon messze van. A kérdés persze az, hogy ennek örüljünk, vagy nem örüljünk. Mert ugye szörnyű események vannak leírva mind a hét romitaszónál, mind az egyéb jelenéseknél, de tulajdonképpen ez mind a végső cél szolgálja, és a végső cél a világnak a megtisztítása és az újjáteremtése. Jelenésekben az látszik, hogy ez a világ ugye Krisztus megváltotta, de ilyen módon, hogy ennek meg kell történni. Meg kell történnie, és ugye ha valaki, és ez a lényeg, ha valaki benne marad az életkönyvében, annak számára ez egy örök üzenet. De aki nincs, annak szörnyű, a jelenések könyve szörnyű jövőt jósol. Földi pokol, hát az a 3,5 év, ami az Antikrisztus uralkodásnak a második szakasza, az egy, és egy Istennek a csapásai jönnek az Antikrisztus birodalmát, az egy földi pokol. De ilyenkor menekül ki az egyház egyekbe, pontosan ne legyen részes ezeknek a csapásoknak valamilyen módon, ekkor fognak történni olyan csodák, olyan jelek és olyan természet fölötti dolgok, ami megóvja az igazi egyet, de csak az igazi egyházat, és csak az igazi hívőket. És ugye ahogy a jelenések könyve is írja, hogy boldogok azok, akik az első feltámadás részesei. És azok, akik ebben az időszak alatt egyrészt ugye addig meghalt szentek, másrészt azok, akik nem vették fel az Antikrisztus bélyegét. Tehát nagyjából ezek a legalábbis úgy gondolom nagyon fontos üzenetek, amit mindenkinek tudni kell. Kicsit nehéz volt, kicsit bonyolult volt, de azért remélem sikerült valamit előtetni. Ha más nem csak azt, hogy olvassátok el újra, talán ennek a időbeli segítségével érthetőbbé válnak az események. Amen. Mennyi legyen. Hálhatom neked ezért a könyvét, és köszönjük, hogy te ezt kijelentetted nekünk. És ahogy az igényben is jelezted, az a szándékod, hogy ez ne legyen elrejtve, hanem igenis legyen tudott, és legyen ismert az emberek előtt. Köszönjük, hogy te megsegítesz minket, most is, és megsegítesz majd minden igaz hírült ebben a nehéz időszakban, ami ennek a kornak, ennek a korszaknak a végét jelenti, és majd eljön az új világnak a teremtése, amiben te fogsz uralkodni örökké, és eljön az a királyság a Földön, mennyi Atyám, amivel te megváltottad ezt a Földet. Hálhatod neked ezért, mennyi Atyám, és kérjük, hogy óvja minket a félelemtől. Ez nem azért van, hogy mi féljünk, hanem azért, hogy higgyünk. Amen.
Amen.
Amen. Igen, és akkor most egy gyors összefoglaló.
33 000 forintot össze. Ezt most az előre jelzés szerint 60 000 forintba kerül ez a kezelés. Ezt a gyülekezet pénzéből egészítjük ki, és hát ha jön a Magdi, akkor majd akkor átadjuk neki. Ez az egyik. A másik az, hogy érdeklődés szombat délután, tehát csak délután ismét csinálnánk egy ilyen tini alkalmat. Itt most az istentisztelet közben hívott a Sami, végső választ kettőkor tudja megmondani. Olyat tervezünk, hogy egy ebédre hívnánk a résztvevőket, ebéd után egy kis mozgásot a medencébe, aztán egy óra, egy kicsivel több, tehát nagyjából egy órás foglalkozás, és ez eltart ötig az egész, számításunk szerint, és akkor utána, akinek hát el kell menni, az elmegy, aki marad, annak még egy szalonna sütést csinálunk, és ezzel vége lenne az alkalomnak. Eddig három plusz jelentkező van, voltunk ugye 8-an.
Kriszt is mondta, hogy most már el fogja küldeni, ha megy
a polgár. Na, ha ő van, akkor ő már negyedik akkor, aki jelentkezik. Úgyhogy úgy látszik, ez népszerű. Nem akarok más próbaival ékeskedni, de Áron mondta, hogy hát olyan gyülekezet, ahol az ifjúságot foglalkoztatni igyekeztek, hát itt a kihalóban van a részvétel, nálunk pedig ez érintül, úgyhogy ez a mi ajándékunk az Úrtól, mert ez az ő vezetése. Én bennem az van, hogy nekünk ezt szolgálni kell, az egész gyülekezetünknek. Ezt szolgálni kell, amíg ezt az Úrtól kapjuk. Ha valakinek van tini cserkor, tehát vegyük a 18 évet, és legalább 12 éves hozzátartozója, vagy ismerőse, aki ilyen iránt érdeklődik, vagy ez iránt ér, azt szívesen látjuk.
Köszönjük. Csütörtökön akkor kliniképpen találkozunk 18 órakor. Van-e valakinek bizonyságtétele, imakérése? Zsolt?
Három tudnál beszámolót tartani a munkával.
Ja, igen.
Jó. Most, vagyis az asztalnál, hogy legyen?
Jó.
Három szolgáló testvér szolgált, Heidi Baker, Mozambikból, amiről tudni kell, hogy egy 99%-ban muzulmán ország volt, és most 99%-ban újjászületett keresztényekből. 99% a megtérnál a valóság. Szerintem fantasztikus. Teli vannak mindenféle bizonysággal, mesélt rengeteg bizonyságot Heidi Baker. Volt olyan bizonyság is, hogy az egyik munkatársa elment az ország déli részébe egy faluba muzulmánok közé szolgálni, akik olyan vadak voltak, olyan démonizáltak nyilván, hogy fogták ezt a munkatársát, kivágták a nyelvét, levágták a kezeit, hogy ne tudjon beszélni, ne tudjon adakozni, vagy imádkozni, levágták a két lábát, és amikor már majdnem elvérzett, még a fejét is levágták. Tehát, és ezután ennek az embernek az unokatestvére azt mondta, hogy oké, Heidi, akkor most adj mellé néhány embert, adj egy erősítő rendszert, és elmegyek én is oda szolgálni. És ő is elment ugyanoda szolgálni, ahol az unokatestvérét kivégezték. És szolgált, Isten bizonságot tett mellette, és az egész falu térdre borult, és megtért. Egész falu megtért. Másik helyen Heidi Baker elment szolgálni, és egy nagyon kemény helyre, ahol senki nem volt előtte sikeres a muzulmánok között, és ott is már egy vendégprédikát, evangélista szolgált, már ott is gyűjtötték a köveket a muzulmánok, hogy akkor utána kivégzik a többit, megkövezik, akik elő voltak, szolgáltak, volt ott a Heidi Baker, ez az amerikai evangélista, Heidi Baker férje, meg még egy szolgálócsapat, És az amerikai evangélista érezte, hogy itt nem lesz áttörés. Hiába próbált, aztán végül leült is. Leült, a fejét térdére hajtotta, azt mondta, kész, nem tudom, mit csinálni, kész. Föladta. Helyi békkel kiáltott az úr, hogy mit csinálja. És az úr azt mondta neki, Szent Szellem mondta neki, mondd meg nekik, hogy akik meg akarnak szabadulni a démonaiktól, azok jöjjenek előre. És muzulmánokról beszélünk. Azt mondja, akik a démonaitoktól, ha meg akartok szabadulni, jöjjetek előre, kiűzzük belőletek. És ők mit hozzátettek? Azok, akik a rémálmokat okozzák, a félelmet okozzák, a függőségeket okozzák, a kényszereket, a skizofréniát, és így tovább. Az ilyen bajok. És akkor majdnem mindenki előre jött. Muzulmánok közül. Majdnem mindenki egy ilyen csoportos szabadulásért imádkozott, hangosan parancsolt, minden emberek ott szabadultak, annak rendje módja szerint, utána szépen megtértek, befogadták az urat a szívüknek, törzsönök felajánlott egy nagy telket, és kérte, ide építsetek nekünk egy gyülekezeti házat, és az egész falu szépen befogadta az urat és keresztényt. Hát tele vannak ilyen bizonyságokkal, hogy nem hátráltak meg, akkor sem, amikor nagy ellentmondás volt, és ennek eredményeként ma olyan emberek szolgálnak, mint az Uber Angel, ez egy szolgáló testvér, szerintem hihetetlenül úgy működik, fönn van a YouTube-on, szóval úgy működik a tudomány beszéde, hogy úgy profétál, hogy egyszerűen ledöbben az ember. Hogy egyszerűen előre jön valaki, és azt mondja, neked ez a neved, az autónak a rendszáma ez. Szóval így olvassa a Szent Szellemtől a dolgokat. Azt mondja, otthon, amikor eljöttél, akkor hütőszekrényedben volt egy uborka, három virsvés, két sajt. Így van? Azt mondja, így van. És ott azonnal, ott egyszerűen mindenki, ott nincs ellentmondás. Tehát amikor így el vagy a mindenkiről. És egyébként elmondta a második szolgáló, a Dwayne, a Blaine Cook, Blaine Cooknak hívják, nálam egy 10 évvel idősebb, hogy ő is így tért meg. A felesége megtért, ő nem akart megtérni, de az akkor kezdő John Wimber, aki által egy egész mozgalom, a Vineyard mozgalom jött létre, elhívta a feleségét, meg őt egy, úgymond egy ilyen garden party-ra, egy ilyen barbecue sütögetésre. Meg egy közben egy alkalom is, de csak a kaja miatt mentek el, olyan szegények voltak. Egyből két steaket kérte, John Wimber sütötte a dolgokat, egyből kettőt kérte, olyan éhes volt, hónapok óta nem evett steaket, olyan szegények volt, nem volt munkája. Felesége is megevett két steaket, utána a felesége fóliába csomagolta be a steakeket, és tolta be a retiküljébe, hogy holnap le is tudjam, hogy van haza. És utána azt mondta, oké, jól terjedték magukat, és utána azt mondta, hát akkor üljük le, és ilyen 40-en voltak nappaliban, dicsérjük az urat. John Wimber zenélt, előtte zenész volt. Ő leghátulra ült, ez a Wayne Cook, leghátulra ült be, azt mondja, hogy egy ilyen ételkómába esett, úgy töri volt, hogy ilyen teljesen kómába esett. Azt mondja, és ahogy dicsérték az urat, egyszer csak azt mondja a John Wimber, hogy valakinek a bal válla beteg, de most meggyógyítja az úr. Utána másnap valaki más, és meggyógyult valami. Tudom, hogy tudomány beszélve, hát a szolgált emberek felé, ő megijedt, azt mondja, nem tudtam miért. Hát az ember mindent tud mindenkiről. Hát akkor rólam is tudja, hogy én milyen bűnökben vagyok. Teljesen belezelt, azt mondja, elkezdett lecsúszni a székről, hogy ne lássa őt, hát leghátsósorban a John Wimber. És akkor... De utána csak azt vette észre, hogy ahogy tovább imádták az urat, azt mondja, hogy egyszer csak így fölállt, odament a John Wimber elé, egy méterre szembe állt vele, és elkezdte megvallani a bűnét, miközben a John Wimber játszott a szangorán. Elkezdte azt, hogy hangosan, mindenki hallotta, hangosan elkezdte, és elkezdte sírni, meg minden. Egyből jöttek a Szent Fazekak, a feleségének a barátnője, Gyulikből, a női alkalom tagjai, rátették a kezét, soha nem szerette, hogy ráteszi a kezét valaki. Szóval utálta, hagyják békén minden. Szóval néha fölébredt, hogy a felesége éjszaka rátette a kezét, imádkozott érte. Ő meg fölébredt, mert még nem tért meg a férj, a feleség már igen. Szóval, drága, hagyjál aludni! Forró a kezed, nem a zavar, hagyjál aludni! De hagyjál, mindig áldotta őt. Jöttek a Szent Fazekak, rátették a kezét, egyik profitált. És az úr azt teszi, hogy sírni fogsz. Minél jobban sírsz, annál nagyobb lesz az öröm a szívedben. Mondta magam, micsoda hülyeséged, össze-vissza beszélnek ezek a Szent Fazekak. És akkor, de végül a John Wimber bevezett őt egy imába, a megtérés imájába. és hazament, és egyszerűen csak sírt. Nem tudta abba hagyni a sírást. Az egész éjszaka sírt. Eltelt a vasárnap, második éjszaka, egész éjszaka sírt. És utána ment hétfőn dolgozni. 8 autóba sírt. 2 órát nagy nehezen kibírt, dolgozott egy ingatlanosnál. 10-kor ment a szünetbe, a WC-be sírt. Ebédszünet autóban sírt. És 2 hónapig állandóan sírt. 2 hónapig állandóan sírt. Teljesen megváltozott az élete. Valóban vezető lett a John Wimbernél, szolgált ő is. Utána azt mondja, létrejött a házi csoport. Utána egy idő után már 4 házi csoportot vezetett. Már a 7-4 napján volt házi csoport az ő lakásokon. Azt mondja, mindig minden kajájukat megették a hűtőből. Azt mondja, a bútoraikat elhasználták, a szőnyegüket kikoptatták, a gyerekeiket állandóan elfenekelték. Ezek a házi csoport vendégek, úgymond. De vagy 2000 ember megfordult náluk a következő 4 évben, 5 évben, vagy 400 ember megtért, akiknek így mind egyenként bizonyságot tett munkahelyen, és itt tovább. És még mesélt ilyen bizonyságokat, mint az a repülős sztori. Egy másik alkalommal mesélt a repülős sztorit, hogy mellé ültettek egy lányt, és mindez abból az igéből, hogy Isten jó cselekedetet elkészített. Jó cselekedeteket elkészített, amikben járhatunk. Nagyon nem volt kedve menni valóvá szolgálni, de egyszer csak mellé ült egy lány, és akkor ez a lány megkérdezi, hogy na és hova mész? Fáradt volt, aludni akart, minden. Már akkor, ez nemrég volt, már akkor évek óta jár, szolgálja az Urat. Hagyja, mondja, hogy hát megyek Atlantára. De, és megkérdezi a lány, és miért mész Atlantára? Hát egy ilyen speaking engagement, hát egy beszédet kell tartanom. És akkor kérdezi a lány, jó, de milyen beszédet? Álljú dolgokonnal, nem akarod tudni, hogy milyen beszéd. De akarom tudni. Na jó, kereszt, prédikátor vagyok, ránézom, keresztény? Igen, keresztény. Ó, ezek a keresztények! Szóval a nővérem is megtért, keresztény lett, és azóta zaklat. Minden nap fölhív, és azt mondja, hogy imádkozik értem. Ránézom, légy kutasztok. Hát akkor én valószínűleg most egy ima meghallgatás vagyok a te számodra. Te nővérednek az imájnak, én vagyok most a meghallgattatása. És elkezdett neki beszélni, és azt mondja, ahogy elkezdett imádkozni, ezt beszélni, az Úr adott neki egy csomó kijelentést erről. Hogy például ő igazán tett egy prostituált. A nővérevel együtt egy ilyen escort lányok, így nevezték. Tehát magyarul ilyen prostituáltak. És a nővére megtért. És elkezdett a húgáért imádkozni, aki még benne volt a bizniszben. És akkor elkezdett, és azon megmutatta, hogy milyen nyomorult ő érzi magát. Mennyire gyűlöli igazából azt az egészet. Mennyire gyűlöli magát is. És miért, hogy kezdődött az egész, meg minden. Mindent elmondott a Blaine Cooknak. És a Blaine Cook elkezdte neki mondani, hogy ugye ez így van, ugye ez így van, ugye ez így van. A végén már az a lány mellett elkezdett zokogni. Hát ez mindent tud volna. Elkezdett zokogni hangosan. Szóval nem így, hogy pityelget, hanem hangosan bővül, hangosan zokogott. Stuart szóval összemadkozni. Jaj, hölgyem! Elütesse maga mellől ezt a férfit! Azt hitt, hogy zaklatja. Elütesse egy másik székbe, máshova! Mondta, nem, de hogy minden ebben? Hangosan bővült, az Urat befogadta. Szentszerűen betöltötte. És megtért állapotban. Ment utána haza. Tehát tele van ilyen bizonyságokkal, és az volt a jó, hogy tegnap előtt este megyek vissza a szállodába, éjfélkor. A kedve házaspáros felugrottam előtte az ő helyükre, ahol megszálltak, és megkínáltak egy kis vörösborra, ittam egy pohár vörösbort. Teljesen kiütött az a vörösbor, nem kellett volna. Isten tanít, hogy hagyjam már abba ezt, nem bírom a vörösbort. Olyan fejfájás lesz tőle, mindig. Akár egy pohártól úgy megfájdul a fejem másnap reggel, hogy egy katasztrófa. Ha nem lenne gyógyszer, akkor utána egy napig legalább kilennék ütve. De valahogy mégis mindig elcsámolom. Na lényeg, de most már megfogadtam, abba vagyok, kész. A lényeg az, hogy megyek vissza a szállodába, és bemegyek, és kit látok? Ott van a Blaine Cook. Bizonyságot tesz két embernek. Két fiatal pacáknak, pasának a szállodában. Tehát nagyon volt ezt látni. És ha józan lettem volna, akkor tudom, hogy oda kellett volna nekem is menni, és beszélgetni egy kicsit vele. Mert Magyarországról ment ki. Előtte a felházban szolgált, a felházvezetők felé. Két napig. Előtte hétfőn, kedden szolgált. Utána a szerdán ment ki, és csütörtökön már Lengyelországban szolgál. De mondta is, hogy a felházból jött, a miniszterelnök fiája imádkozott, minden. Tehát szereti Magyarországot. És itt volt, hallott Magyarországban. És tehát látszott, hogy meg is éli ezt. Tehát amikor hazament, akkor nem sörözni ment, borozni ment, tévét nézni ment, és így tovább, hanem hazament. Ugye az időeltolódás miatt ő még akkor volt neki nappal, éjjel 12-kor, Kaliforniában jövett, és akkor mit csinál? Bement oda a lobbyba, és ott két embernek bizonyos állított. Ott beszélt velük. Jó volt látni. Olyan emberek, akik ez az életük, csinálják, becsületesek, megbízható, humorosak. Mögöttük van 40 év. Geri Ócról pár szó, őt már megismertem, amikor kim voltam a gyülekezet segítségével Moravian Falls-ban. Ő szervezte azt annak idején, most is ő itt szolgál, és mesélt arról, amikor részt vett Catherine Kuhlman alkalmán. Tehát nem mai fiú, úgymond, Imre bácsi korabeli testvér, most is szolgálja az urat, járja a világot, ez az élete, ő is mesélt egy jó bizonyságot, és elmondta, hogy hagyd mondjam el nektek, hogy mi a legfontosabb ahhoz, hogy ne csak jól kezdjétek, hanem jól is fejezzétek be, keresni az Úr arcát. Bizonyságot mondott, hogy 40-es, 50-es években Amerika teli volt ilyen nagyszerű szolgálatokkal, mint a gyógyító evangélistákkal, Jack Coe, meg Branham, meg a többiek, és azt mondja, mind jól kezdték, csak utána a sikerek, a veszélyes dolog a sikerek után elkezdtek már bulizni, elkezdtek vetekedni egymással, ki ilyen nagyobb sátor. Valaki építetett egy vadonatúj nagy sátor, csak azért, hogy 2 centivel nagyobb legyen, mint a másiknak a sátor. Hát mi erre azt mondjuk, de valahogy mégis elkapta őket ez a szellem, hogy ki a nagyobb. Ezt tudjuk még, tanítványokat is elkapta. Azon veszekedtek, hogy ki a nagyobb, Jézus mellett. Ugye, olvasjuk. És akkor mondta Jézus, hogy olyanok nem lesznek, mint a gyerekek. Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgálat. Azt mondja, a kulcs ehhez az, hogy az ember személyesen mindig időt szakít, akkor is, akkor nagyon megy a szekér. Leül és nem bulizik, partizik akármi, hanem keres az Urat becsületesen, négy szem közt imádkozik az Úrral. Négy szem közt időt töltünk az Úrral. Én is elkezdtem neki az imádkozást. Este, reggel, kifejezetten megint gyönyörűen ezeket az alapokat, keresztény alapokat, hogy egyedül vagyok az Úrral, és imádkozom. Nem csak ebéd előtt, nem csak menet közben az autóban, nyelveken, hogy tudjak azért figyelni a forgalomra, nem, hanem otthon időt szakítok az Úrra, szállodában is tudnak. Otthon, vagy időt szakítok az Úrra, zárt ajtók mögött. Amikor nincs telefon, nincs közben akármi, ami elterelni a figyelmemet, hanem időt szakítok. Várok. És azt mondja, először lehet, hogy nehéz, de egy idő után édessé válik. Egy idő után vágyik rá. És azt mondta, Isten is vágyik rá. Nem csak mi szeretjük az ő jelenlétét, ő is szereti a mi jelenlétünket. Szereti a te jelenlétedet. Szereti az Úr. Gondolj bele, Ádámot és Évát megteremtette, minden nap eljött az Úr. Miért? Beszélgessen meg. Közösségben. Minden nap hűségesen Isten megjelent, azt olvassuk, alkonyatkor, ős alkonyatkor. Azt mondja, na most gyere, eljön közösségben. Jött az Úr, vágyik rá. Hogy velünk közösségben legyen. Tehát rajta nem fog múlni. Közel legyetek az Úrhoz, és ő is közel legyen hozzátok. Tehát élvezni fogjuk azt mondani. Élvezni fogjátok. És az ember veszi a kijelentéseket. Én is vettem egy-két kijelentést. Kaptam egyrészt a szolgálatokon keresztül kijelentést, másrészt a beszélgetések során kaptam, ahogy kedvű lacékkal, az autónomból szolgálják az Urat, dicsőítésben sokat beszélgettünk, kaptam én is kijelentéseket. Egyik gyerekemre vonatkozóan kaptam kijelentést. Bevillant egyértelműen valami róla, valami jó. És megállott az Úr ezt, hogy ott voltam, hálás vagyok, lengyelek, jó véleményem van, egyszerűek, de mondta az bácsi, gerincesek. Kicsit úgy éreztem magam, mint a 80-as évek Magyarországán, tehát nem szaladt el a szekér, hanem úgy látom, hogy egy homogének társadalom, becsületesen nem kellett félnem, hogy a taxis átvág, vagy nem vág át. biztonság van, nagyobb társadalmi összetartozás van, így ezt láttam, egyszerűen becsületesebbek, ilyen teljesen ilyen rácsodálkozással vették a szolgálatokat, mondta Blaine is, hogy figyeltek, de nem úgy voltak, nem dobálták magukat, mondta Blaine is, hogy legalább egy álmot mondottuk néha, vagy egy hallelujját, vagy valamit, vagy egy kis taps esetleg néha, de csak teljesen oda voltak, figyeltek, csöndesen ültek, tetszett, nekem ez tetszett, jó volt. Ugyanakkor meg voltam, amikor a Szent Szellem kiállott, és a dicséretben én is ugráltam, volt, hogy Isten megérintett. Az ő jelenlétben belül megolvadt a szívem. Azt mondtam, Uram, bármit tehetsz velem, bármire kész vagyok, bármire állapodok. Engem nem sokat menni, bármire. Tehát ez volt a reakció, amelyik jött belőlem. A harmadik szolgálat, tehát Gary Oates, még egy valami befejezésről, ami nagyon megérintett. Azt mondja, újat nem fogok nektek mondani, de ahogy beszél, Isten rámutatott konkrétan arra, hogy a megtérésről szóló beszélt. Térjetek meg, mert elközelebb Isten országa. És ez a megtérés szó, hogy nagyon élveztem a mai tanítást, nagyon hálás vagyok. Annyira jó volt, hogy kitűnő, nagyon hálás vagyok. A múltkor is, ez a mai is, meg Jézus véréről a múltkor, fantasztikus, nagyon hálás vagyok, ezt hagyom mondjam itt el közben. És teljesen kijelentés, amit kapok, nagyon jó a jelenések könyvéről ezt tanulni. Tehát nekem az az ige megint a Gary Oates-tól egyértelműen kijelentés lett, amikor mondja, hogy térjetek meg, mert elközelik Isten ország itt. A megtérés az azt jelenti, hogy változtassák a gondolkodásmódotokat bizonyos dolgokról. Ez a megtérés. Nem az, hogy másképp élek, nem az, hogy abba hagyom a bűnöket, nem. Csak a gondolkodásmód. Megváltoztatom, hogy hogyan gondolok egyes dolgokra. Amik lehet, hogy előtte még így átcsúsztak nálam. Még elmentek, úgymond. Még belefértek, úgymond. Hát, az még belefért. De utána, ahogy megváltoztatom a gondolkodásmódban, hogy már nem fér bele. Elmondom konkrétan, őszintén bevallom, hogy mi volt az, ami nálam egy ilyen rossz gondolat volt. Mert nem úgy van, nem nagy bűn, de most azt mondtam, hogy ennek most ez már nem fér bele. Erről már másképp gondolkodok ezután. És utána másképp viselkedek, és utána jó gyümölcs lesz ennek az életemben. És ez az volt, hogy korábban úgymond kerestem, vagy gyönyörködtem, tehát a szememről beszélek, gyönyörködtem úgymond egy szép nőnek a látványában. És még csak nem is tisztátalan módon, semmi rosszra nem gondoltam, csak hú de szép, hú de gyönyörű, hú de szép, hú de csinos, hú de jó alakja van, vagy akármi. Ez úgymond, ez belefér, elment nálam. És aztán ott, ahogy Gary Oates szolgálata alatt, de ugyanakkor szégyeltem magam ezért. Hogy hát, nem kéne már abba hagyni, hogy úgymond titokban így nézegettem a lányokat, vagy a nőket, hogy hú de csinos, hú de szép, minden. És akkor a Gary Oates alatt megkaptam erre a kijelentést, hogy ez nem jó. Ez így nem jó. Ezt én nem fogok csinálni. Nem fogok ránézni. Inkább mesítem a szemem. Nem fogok gyönyörködni más nőben. Azt kimondtam, hogy csak Éliben fogok gyönyörködni. Otthon. Csak az én feleségemben nézek. Az ő arcára, az ő szemére, az ő ajkaira, csak őt fogom nézni, csak őben egy gyönyörködő. Senki máskor nem fogok gyönyörködni. Kész. Végem. Ezt így kimondtam, a gondolkodásom megváltozott. Mert azt mondtam, mert rossz dolognak tartom, hogyha én másra ránézek és gyönyörködök benne. Rossz dolognak tartom. Nem tartom, hogy ez még elmegy. Igazából a szívem mindig is tudta, hogy nem jó, nem megy. Csak megmagyaráztam magamnak. És itt az ördög itt jön be, amikor a gondolataimban megmagyarázom. Ez belefér. És valakinek már az is belefér, hogy fél elég. Hogy megcsalja a feleségét. Valakinek már ez is belefér. Keresztény létére. Tudok ilyenről. Van ilyen. Pedig miért? Mert az ördög elhitte. Mert az öreg elhitette Ádámot és Évát, hogy nem olyan nagy, hogy nyugodtan legyél a pofán. Mert jól nézett ki, mert kiválatos volt akármi. És akkor ők elhitték a hazugságot. Tehát az öreg itt kezdi az agyban, a gondolatokban, hogy elhisszük a hazugságokat. És ha nem hisszük el az ő hazugságát, ha az úr leleplezi, ez a kígyónak a gondolata, és a másik az, hogy utána megvalljuk ezeket a dolgokat. Azt mondja, ha megvalljuk a mi bűnénket, és itt azt mondja az igen, a megvallani szó görögben, az egyetérteni. Ugyanazt mondani. Isten, ez szerintem megvallani szó a görögben. Most nem tudom, mi a görögül, de ugyanazt mondani valamiről, mint amit Isten mond. Egyetérteni Istennel valamiről. Tehát ha én egyetértek Istennel, hogy tényleg rossz dolog az, úgymond gyönyörködni más nőknek vagy lányoknak a szépségében, rossz dolog, ha gondolataimban, akkor utána megvesz az erő arra, hogy abba hagyjam ezt, ne csináljam. Akkor utána megvesz az erő arra, hogy a cselekedetek is megváltozzanak. És, tehát ez szerint a megtérni szó, hogy a gondolataitokban változzatok meg. Annyira hálás voltam Istennek. Egy olyan teher lement a vállamról, és megadja az Úr az erőt. Azóta tényleg megadja az Úr az erőt, nem jelent. Ellen tudok állni a kísértésnek. Kint van szépen, kikerült az életemből egyedül csak úgy, hogy a gondolkodásomat megváltoztatta az Úr. Ezt köszönhetem ennek a Geri Ósz testvérnek. Lehet, hogy furcsa, hogy 40 év, vagy nem tudom hány éve vagyok keresztül, tök mindegy, 30 éve, és még most is úgymond szükségem volt ilyen változásra. De hát azt mondom, hogy jobb később, mint soha.
Ez az a metanója.
Metanója. Igen. Így van, pontosan. És az idős szolgáló eljött Amerikából, és ezt is megláttam, hogy ezek az emberek csak azért, hogy szolgáljon, és ilyen alapvető dolgok, és egy Berezvei Áronnak 30 év kereszténység után mekkora áldást jelentett, hogy beszélt a megtérésről. És megtértem ebből a hülyeségből, amit előtte nem tudom, amit nem változtattam még, amit még nem tértem meg. Megtértem. Áll az Úrnak. Jól érzem magam. Szemébe tudok a feleségemnek. Sokkal jobban nézni, sokkal becsületesebben, őszintébben. Tisztán vagyok. Úgyhogy hálás vagyok ezért az egész konferenciáért. Nagyon megáldotta az Úr. És azt mondtam magamban, hogy Úram, menjen egy havonta, két havonta, el szeretnék menni ilyen helyekre. Vagy majd egy idő után, hogy mi is fogunk konferenciákat rendezni. Amikor már nem mi megyünk el, hanem majd mi rendezünk a kétnapos konferenciát. Hitem van rá. Nem mondom, hogy szólt az Úr, de suttogott az Úr. Fogunk csinálni, hogy kétnapos alkalom. És meghívunk vendégszolgálót. És kicsibe kezdjük, és jó lesz. Meg fogják, eljön majd az nap. Lehet, hogy mit tudom én, hogy mint. De valami ilyesmi, gyanítok valami ilyesmit, hogy majd lesz valamikor valami a jövőben majd ilyen küldetésünk is, hogy mi rendezünk konferenciát. És meghívunk egy Blaine Cookot, vagy meghívjuk el, mit tudom én, Rolandot, vagy vendégszolgálót, vagy a Omegásoktól, a tudatok tesót, a pásztort, Imrét. Vagy valakivel együttműködünk, konferenciát csinálunk. Mondom, kicsibe kezdjük. Kicsi ma, nevesített, mert nevesünk meg a kis kezdeteket. Úgyhogy jó volt, jót tett, hálás vagyok, menjünk tovább előre. És köszönöm az Úrnak, hálás vagyok az Úrnak.